Portrék az eltéről. Bárdos Judit.
Egyetemi tanárként filmesztétikai kurzusokat és esztétikai szakszemináriumokat is tart. Tanárnő volt olyan kedves, és kedvenc zenét is összegyűjtötte nekünk. Milyen gyerek volt tanárnő?
Hát ilyen unalmas, kitűnő tanuló, jó gyerek voltam. A művészet és a kultúra iránti érdeklődés az elég hamar kibontakozott, tehát vagy gimnáziumi magyar tanárnőm volt az, azt hiszem, aki az életre szóló mintát adta. Édesapám is nagyon szerette a komoly zenét, ő főleg a szimfonikusat, édesanyám inkább az operát, de mind a kettőt. Tehát a zene szeretete, a művészet szeretete, hogy az ember, ha utazik, akkor főleg a múzeumokra kíváncsi, tehát ezeket persze otthonról is hozom, de talán a gimnáziumi évek voltak a döntőek, sőt, meg is említem, Serei Éva tanárnő, aki azután a tanárképző főiskolán volt magyar tanár évtizedekig, és máig is nagyon aktív és nyitott, és az érdeklődését megőriztem mindezek iránt. Tehát a középiskolai magyar órákon tanultam azt, hogy nem csak az irodalomról van szó, hanem ha egy adott korszakról van szó, akkor annak a művészeti irányzatairól, a festészeti irányzatáról, a zenéjéről. Ha a jelenről van szó, akkor színházról, filmről is beszéltünk, vagy legalábbis a figyelmet felkeltette ezek iránt, és akkor az ember elrohant és megnézte azt a mozit, vagy azt a színházat. Tehát valahogy nekem ez így természetes.
Gondolom, ebből jött az, hogy esztétika.
Igen, és talán ebből a tanári modellből, tehát azt éreztem úgy harmadik, negyedik gimnazista koromban, hogy ez mint életmodell, mint életminta is tetszik nekem, hogy másokkal is megszerettetni a művészeteket, tehát felkelteni az érdeklődést a humaniórák iránt, és ezért akartam magyar tanárnő lenni. Tehát az volt a biztos, hogy magyar. Legfeljebb az volt a kérdés, hogy és mi mellé a másik. Magyar-orosz szakos voltam, nem a nyelvtudás hiányossága miatt, mert komolyan gondolkodtam azon, hogy magyar-angol vagy magyar-orosz szakra jelentkezzem-e, és megmondom őszintén, hogy az orosz irodalom döntött. Tehát azért lett orosz, mert a nagy szent orosz irodalmat szerettem nagyon, Tolsztoj, Dosztojevszkijt és Csehovot. És így ez a kettő, hogy magyar, majd középiskolai tanár leszek, magyar tanár, aki az irodalom iránti szeretetet oltja a gyerekekbe is ugyanilyen sokoldalúan, mint ahogy az én tanárnőm tette. És hát mi legyen a másik szak? Hát akkor egy szép nagy klasszikus irodalom legyen az az orosz.
Megvolt a magyar-orosz középiskolai tanári diploma. Miért érezte úgy, hogy még tovább kell mennie?
Hát, mint minden, az életben minden fordulópont sok múlik a véletlenen és a szerencsén. Tehát én tényleg szívesen elmentem volna középiskolai tanárnak is, de akkoriban, amikor végeztem, pont nem volt, de komolyan, őszintén mondom, nem volt középiskolai tanári állás. Tehát vagy általános iskolai lett volna, nagy nehezen felhajtottunk egy középiskolait, az nagyon messze lett volna, mert akkor is a belvárosban laktam, és az Pest-Lőrincen lett volna, viszont közben kaptam egy ajánlatot az esztétika tanszékre. És ez úgy alakult, hogy az eddigieknek is volt szerepe, tehát ez tényleg olyan dolog, hogy az ember nem határozhatja el, hogy egyetemen akar tanítani, hanem az ember, amikor egyetemre jár, és mindent igyekszik jól csinálni, akkor hát országos tudományos diákköri konferencián díjnyerés, akkor olyan tanáraim, akikről majd biztos még lesz szó, magyar szakon is voltak olyan tanáraim, akiknek sokat köszönhetek, és ezek közül az egyik például egy folyóiratnál is dolgozott, és akkor egyetemista koromban már rendelt tőlem recenziókat, és én azokat megírtam. És ezek alapján, tehát a publikációim, a diákköri munka és ezek alapján, akkor alakult az esztétika tanszék bizony, 1973-ban, mikor végeztem, és akkor arról volt szó, hogy akkor ki tanítson ott például a magyar szakosoknak filmesztétikát, és engem ezért vettek oda, hogy a filmesztétikát kezdjem el tanítani, mert akkor úgy nézett ki, hogy a magyar tanároknak majd tanítaniuk is kell a filmesztétikát az iskolában, és ennyiféle szak még nem volt, meg ennyiféle lehetőség, hanem hát nagyjából egy kötelező menetrend volt, hogy valaki magyar szakos, akkor nagyjából lehet tudni, hogy mit tanul, ez sem egészen igaz, mert hozzá tanulni sok mindent akkor is lehetett, tehát én is azért kezdtem ilyen eredményeket elérni, mert választottam olyan tanárokat, akiknek a speciális kollégiumaira jártam, és szakdolgozati szemináriumokra, tehát többet azért akkor is lehetett tanulni, de mondjuk mégis nagyjából volt egy medre a tanulmányoknak, hogy melyek a kötelező tárgyak. És akkor ez merült fel, hogy hát akkor a magyar szakosoknak kéne legalább fél év, egy év filmesztétikai kurzus is, mert hiszen hogyan tanítsanak különben filmesztétikát. És akkor kit vegyünk fel? Akkor bejött az, hogy én publikáltam már Jancsóról egyetemista koromban meg ilyenek, tehát az addigiak alapján én egy kicsit feltűntem, és az esztétika tanszéken meg épp az a kérdés merült fel, hogy kit vegyenek oda, hogy tanítson filmesztétikát, és így jött be. Tehát az én addigi produkcióm is, meg a szerencse, meg a véletlen is kellett hozzá. És így alakult, és akkor úgy éreztem, hogy hát akkor ezen azért nincs olyan nagyon sok vívódni való, hogy általános iskolában tanítsak-e, vagy az egyetemen. Azt tudtam, hogy az egyetemen persze meg sokkal nehezebb helytán, és ahhoz sokat kell produkálni, de és tovább kell tanulni, tehát elvégeztem a filozófiát, letettem az angol nyelvet, stb. Stb. Tehát, hogy folyamatosan tanulni kell, és újítani, és hát, de hát ezt szereti az ember, nem? Tehát ezt a fajta nyitottságot ebben a bölcsész életvitelben, hogy az embernek mindig meg kell újítani magát, és tovább lépni, és új dolgokat elsajátítani.
Milyen érzés volt ugyanott tanítani, mint ahol tanárnő azelőtt tanult? Ugyanabban a teremben elől állni, és nem hátul ülni?
Azért nem egészen, ez egy nagyon érdekes helyzet volt, jó, hogy van alkalmam elmondani. Ez úgy volt, hogy akire céloztam, hogy az egyetemista éveimben mértékadó tanárom volt, akkor nagyon furcsa, tehát magyar szakosként én nem tanultam még Lukács Györgyöt. Ezen az egyetemen 1968 és 73 között nem volt benne a kötelező anyagban, vagy az ismert dolgok között, hanem külön speciális óra volt az, amit Pándi Pál tartott, hogy két éven át egyedül az Esztétikum sajátossága című könyvet tanulmányoztuk. Tehát két éven át hetente egy alkalommal volt egy óra, és mindig egy-egy alfejezet volt feladva, és azt megbeszéltük, megvitattuk, kérdezhettünk, egymásra vitatkoztunk, jó nagyokat vitatkoztunk is. Igen, na ez nagyon sokaknak nagyon, nagyon jó iskola volt. Tehát nem pontosan ugyanazt tanítottam, és nem pontosan ugyanazokkal, mert pont esztétikát és pont Lukácsot addig egyáltalán nem is tanítottak, hanem 73-ban és 74-ben 73-ban alakult ez a tanszék Zoltai Dénes vezetésével, addig ugye Szigeti József volt, aki valamelyest esztétikát tanított, de nem önálló szakként. Akkor még, mikor Zoltai tanár úr megalapította, akkor sem rögtön önálló szak lett, hanem egy tanszék lett, ahol esztétikai kurzusok voltak, meg ez a filmesztétika kurzus volt. Egy új helyzet volt, hogy Zoltai tanár úr megalapította a tanszéket, és akkor elkezdték Lukács Györgyöt tanítani. Tehát addig ez nem volt természetes. Ez nem úgy van, hogy a szocializmus idején mindig minden csak Lukácsról szólt, ellenkezőleg. Ugye ez nagyon, nagyon is avantgárd dolog volt Lukácsot elkezdeni tanítani. Na most hát persze nem rögtön pont Lukácsot kezdtem én, hanem mint mondom, ez a bevezető filmesztétika kurzus volt. Na de hogy milyen érzés volt, hát szóval akkor alapították a tanszéket, Zoltai tanár úr mellett Poszler tanár úr volt ott, és néhány hónap múlva kerültem oda én. És hát akik azóta annyian elmentek, hogy borzasztó, tehát Balassa Péter és Fodor Géza volt az a kutatócsoport, és Bauer György. Ezek közül először Bauer Gyuri halt meg, azután Péter és azután Géza. Most az nagyon megrendítő volt, az utóbbi hetekben történt. Tehát egy igen válogatott csapat volt, és voltak még ott a régebbi esztétika tanszékből is más kollégák is. No, tehát a tanítási helyzet az persze új volt, és hát ahogy mondom, azt éreztem, hogy valóban, hogy helytálljak, ahhoz még sokat kell tanulnom. Ekkor jelentkeztem filozófia szakra, és azt külön elvégeztem, mert úgy éreztem, hogy azért módszeresen, rendszeresen is végig kell tanulni az esztétikát ahhoz, de esztétika szak önállóan akkor még mindig nem volt, tehát ehhez legközelebb a filozófia állt, a rendes filozófia szakot elvégeztem, hogy ne csak az emlékszem, hogy ezt azért döntöttem így, mert arra gondoltam, hogy nem elég az, hogy ami érdekel, azt elolvasom, hanem hogy módszeresen legyenek meg az esztétika történeti, filozófiai történeti alapjaim.
Kedvenc zenéjével is készült nekünk, most jön az első.
Igen, hát Mozart az én abszolút kedvencem, operában is, szimfonikus és kamarazenében is. Ha már elkezdtünk érzelmi fúrokat pengetni, akkor elmondom, hogy azért elsősorban egy volt biztos, hogy a fúvola hárfa versenynek itt kell lennie, meg a klarinét versenynek is. Végül a klarinét nem került bele, a fúvola hárfa verseny az, ami egyértelmű. Nehéz választani a sok kedvenc Mozart mű közül. A fúvola hárfa verseny azért fontos, mert azt egy barátnőmtől, régi, legjobb barátnőmtől kaptam egyszer ajándékba, és azt nagyon megszerettem, azt a lemezt. Ő még hagyományos lemezen ajándékozta, tehát Jean-Pierre Rampal játszott a fúvolán, de azóta hát pont ez volt az, ami elindított azon az úton, hogy régen a hagyományos bakelit lemezen volt meg, és akkor tönkrement az ember lemezjátszója, és nem akartam átállni CD-re. És ez indított el, hogy bementem az első boltba, és meg tudtam venni CD-n ezt. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor tényleg lehet CD-ket gyűjteni, és úgy látszik, mindent meg lehet majd szerezni, ami régen lemezen volt meg. Úgyhogy a fúvola hárfa versenyből, mert az első tétel vége, ahol egy olyan finom csengő üveghangok szólalnak meg a fuvolán. A negyedik tétel lenne az, ahol a hárfa is szép, de hát minden nem fog beleférni. Ugye a versenyművek azért szépek, mert ahogy a két hangszer játszik, és ugyanazt a dallamot elmondja felelgetve egymásnak, ez egy nagyon szép műfaj.
Arra lennék még kíváncsi, hogy konkrét tervei voltak-e ifjúkorában, és hogy ezeket mennyire sikerült elérni eddig?
Olyan értelemben nem volt nagyon változatos a pályám, hogy amint elvégeztem az egyetemet, rögtön oda kerültem az akkor alakuló tanszékre, és azóta is ott vagyok, ez így igaz. De hát annyi mindent csinál az ember. Tehát először is a tanításban is folyton meg kell újulni. Tehát most már nem elég ez az általános bevezető kurzus, mondjuk ez is kell a mai esztétika szakosok számára is, hogy mindig napra késznek lenni, meg követni ugye a kultúra, a filmművészet mindennek a fejlődését is, és valamelyest ebben napra késznek lenni, akkor ebben az egyetemi rendszerben is. Akkor időnként új kurzusokat kitalálni, tehát ahhoz úgy értem kitalálni, hogy ahhoz akkor azért hozzá kell olvasni, azt meg kell alapozni. Úgyhogy ez épp elég energiát és időbefektetést igényel, úgyhogy nem volt időm unatkozni az elmúlt 30-valahány évben. Tehát tényleg nem egy rutin munka, tanári munka, hanem nagyon sok időt, energiát igényel, és hát én nagyon teljes energiabedobásra csinálom azt a részét is, hogy a hallgatóknak segíteni, meg a szívemben viselni a sorsukat, meg a szakdolgozóimat. Tehát mindenkit nem lehet persze, hogyha 200-an vannak, de azt az 5-10 hallgatót, akihez valamilyen személyes kapcsolat fűz, hogy mondjuk szakdolgozom, vagy már több kurzusomra járt, akkor azt segítem minden módon. Szóval tutorálom egy kicsit, pátyolgatom, irányítom a tanulmányait. Büszke vagyok arra, hogy vannak tanítványaim, akik a filmszakmában vannak azóta is, mondjuk a filmintézetben kutatónő, Fazekas Eszter, meg többen. No, ilyesmik. Tehát az ember tanárként, tehát mondjuk ez is az életnek egy szakasza, hogy tanárként is folyton igyekszik többet, és egyre többet nyújtani. Tehát a hallgatókkal is foglalkozni, új kurzusokat megalapozni, tehát mondjuk a szokásos filmesztétika mellett. Ugye a filmelmélet és filmtörténet szakon felkértek arra, hogy a kelet-európai modernizmus történetét tanítsam. Ugye én orosz szakos voltam, akkor ezt én biztos tudom, az orosz, de hát akkor már tanuljam hozzá a lengyelt is például. Akkor külön esztétika szakszeminárium miről tart, csak hát ha már ott volt ez az olasz hátterem, amiről esetleg külön beszélhetünk, akkor az olasz neorealizmusról, meg az olasz kora modernizmusról is tartottok kurzust általában. De ezen kívül még volt olyan, hogy egy-egy speciális fél órát egy fél évben, hogy mondjuk a film a filmbenről csináltam egy órát, amikor nem az volt, hogy nem filmtörténetileg vagy orosz vagy olasz, hanem ami beleillett ebbe a filmes önreflexió témakörbe. Hát ez ami a tanítás részét illeti. De ha most azt kérdezi, hogy még mi mindent, akkor csak szakmailag is nagyon sok mindent csinál az ember még. Igyekszem hát írni egy-két jobb cikket. Erről úgy érzem, hogy én tudok valamit mondani, tehát nem úgy vállalok filmkritikát vagy cikkeket, hogy csak azért, hogy legyen mennyiségi termelés, hanem amiről úgy érzem, hogy van mondani valóm. Ami nagyon fontos még nekem a könyvkiadás, hogy könyvkiadási lehetőséghez segíteni fontos kéziratokat. Például, mikor felismertem, hogy Eisensteinből nincs egy rendes kötet, ami megjelent 30 év alatt, az 300 példányban stencilezett formában van, és egyetlen kötetet nem tudok kézbe adni a hallgatóknak, akkor gondoltam, hogy kell csinálni egy magyar válogatott kiadást. Most azt kiharcolni, ez Magyarországon nagyon nehéz, hogy pályázati pénzeket szerezni, kiharcolni a kiadás lehetőségét, ehhez könyvkiadót találni, hála Istennek, hogy Áron kiadóval, Áron László kollégával nagyon jó kapcsolatom van, de hát azért sokat kell ezért talpalni, megharcolni, tehát ez Magyarországon egyáltalán nem egyszerű. Így adattam ki az Eisenstein mellett Perczelzit, a memoárját, de aztán, hogy mi mindent csinálok. Hát az úgynevezett szélesebb értelmemet, ismeretterjesztést is szeretem azért. Tehát például, hogyha a tévében van egy műsor, egy Válaszd a Tudást a közszolgálati tévében, hogyha ott úgy gondolják, hogy szó van egy témáról, és akkor valaki elmondja, hogy az hogy van az irodalomban, egy másik szakértő, hogy a zenében, akkor én szoktam az lenni, aki elmondom, hogy a filmművészetben hogy van az a motívum, vagy az a témakör. Ez is úgy ambicionál engem, hogy van összesen 5 perc, hogy nem hozzáértőkkel megkedveltetni a filmművészetet, vagy felhívni a figyelmüket az értékekre, és akkor ezen is úgy sokat gondolkodom. Végignézek, végigolvasok mindent, vagy felelevenítek az emlékeimbe szinte mindent, és utána is még gondolkodom rajta sokat, hogy most mi fér bele az 5 percbe, melyik legyen az a film, melyik legyen az a filmrészlet, mit mondjak még el. Tehát ez az egyik. De olyan is van, hogy nem szakértők számára mondjuk filmklub bevezetést vagy előadást tartani, akkor meg 20 perc vagy fél órában mi férjen bele, ami az adott témáról is szól, meg a téma jelentőségéről, szóval szeretem azt, hogyha egy picit fölülemelkedünk a konkrét témán, és egy picit messzebbre tudok világítani, hogy a művészet történetében, az esztétikában, esetleg a szélesebb értelemben társadalmi közélet szempontjából mi a jelentősége az adott témának. Tehát ilyesmiket is szeretek csinálni, tehát nem csak a szigorúan vett tudományt, hogy most én írom meg legrészletesebben, hogy az orosz formalisták hogyan értelmezték a fabulát és a szüzsét, ez is kell. De azt is szeretem, hogyha nem ilyen értelemben a legszűkebb szakmát művelem, hanem egy szélesebb értelemben vett ismeretterjesztés.
Ugye tanárnő említette Olaszországot, úgy tudom, hogy tanárnő élt kint 5 évet Rómában.
Igen, ez kihagyhatatlan. Tehát férjem Kelemen János, aki a Római Magyar Akadémia igazgatója volt Rómában, és ezért költöztünk ki, amikor a kislányom nagyon pici volt, és Mózes kosárban vittük ki 1/2 éves korában. És hát ez persze nagyon szép korszak volt, nehéz, de szép, tehát a nehézséget úgy értem, hogy a diplomata élet kötöttségei, meg pici gyereke, minden, de azért nagyon szép volt. Hát elsősorban maga az, hogy Olaszországban élni Rómában, méghozzá a város szívében ott is, a Via Giulia egyben, ugye a Campo dei Fioritól 1 percre, és hát persze a kulturális élet is, tehát ott a magyar kulturális élet nagyjai épp úgy előfordultak, konferenciák alkalmából, mondjuk Heller Ágitól kezdve, vagy Soféláig, történészek, filozófusok, jogászok, ugyanazok, az a szellemi elit, akivel itt is kapcsolatban vagyunk, azok ott is ott voltak, de másrészt az olasz szellemi elit is ott volt, tehát azok a rendezvények, a Magyar, Római Magyar Akadémia rendezvényei, a koncertek, a kiállítás, megnyitások, a filmbemutatók, a konferenciák, fogadások, minden, nagyon szép korszak volt, és így éreztem, hogy nem szabad, hogy ez az olasz szál elhalványodjék, hanem hogy folyamatosan olvasok, meg írok olasz filmről is azóta is. Akkor most mondjuk el az olasz operát. A zenében, a komoly zenén kívül, vagy a klasszikus és szimfonikus és kamarazenén kívül persze az operát is nagyon szereti az ember. Tehát az egyetlen, ami mindig van, operabérletünk, az biztos, hogy mindig van. És hát persze abban Verdit meg az olasz operát is nagyon szeretjük, családilag. De meg kell mondanom, hogy ebben is nekem az igazi kedvencem Mozart. Jó, ugye a Varázsfóval az mégiscsak inkább német operának számít, úgyhogy miután sokat vívódtam, hogy német vagy olasz, Varázsfóval vagy Don Giovanni, vagy Cosipan tutta, vagy Figaro-házassága, melyik legyen, akkor mondjuk, hogy az olasz szál kapcsolat miatt, akkor jöjjön a Don Giovanni, amiben azt is külön szeretem, hogy olaszul szól, ugye eredeti nyelven. És hát akkor, ha már az életörömről, tehát a mozarti harmóniáról is beszéltünk eddig, de most egy picit a derűről és az életörömről akarunk, akkor talán a Don Giovanni bordala szólaljon meg.
Kíváncsi lennék rá, hogy az egyetemen voltak-e olyan tanárok, akik nagyon nagy hatással voltak.
Igen, tehát mondtam egyrészt az esztétikai kollégiumot, ami 2 évig tartott, és másrészt akkor még elmondom, szintén meghalt már. A magyar szakon Kockás Sándor volt még olyan szeretett tanárom, akihez szakdolgozatot írtam, és őtőle meg azt tanultam meg, tehát a 20. századi magyar irodalommal foglalkoztam akkor főleg, de ezt a részét, amit mondok, hogy olyan nagy ambícióval is csinálok, hogy az egyes hallgatókkal külön-külön foglalkozni, ezt meg tőle tanultam. Tehát én hozzáírtam szakdolgozatot, és ő volt az, akihez jártam egy éven át szakdolgozati szemináriumra, minden készülők is úgy gyakorlatomat nagy-nagy energiával javítgatta, megtanított szerkeszteni, írni, fogalmazni egy csomó gyakorlatias fontos dologra, és ezt próbálom én továbbadni. Ami még az olasz szállat illeti, térjünk itt ki akkor Perczel Zitára, színésznő, a Meseautó és több más magyar film a női főszereplője, Rómában élt évtizedekig, és akkor, mikor mi kint voltunk, akkor is, csak azóta ő is meghalt már Budapesten. És ő tényleg közeli barátnőm volt, mert azt csodáltam benne, hogy 70 fölött volt már akkor, mindig ott volt a Római Magyar Akadémia minden rendezvényén, ő is segítette, pácsolgatta a fiatalokat, különösen az ösztöndíjasokat, meghívta ebédre, vacsorára, mindent segített nekik, szervezett nekik, minden, tehát nagyon megszerettük egymást. És ő árult el egyszer, véletlenül, hogy van neki egy kézirata, egy memoárja, és nem érti, hogy miért nem tudja azt senkivel kiadatni. Tehát már megmutatta sok mindenkinek, újságíróknak, fiatal művészeknek, és valahogy nem sikerült. Most erre azóta már lehet mondani, hogy egészen őszinte legyek, hogy hát persze nem egy profi módon megírt könyv volt. De hát akkora életanyag van benne, annyi élettapasztalat, annyi embert ismert a magyar színházi és filméletből, akikről mindről megemlékezik egy pár sorban, hogy én akkor úgy gondoltam, hogy ezt nem lehet nem kiadni. És így végül sikerült kiadatni különböző viszontagságok árán.
Mit csinál tanárnő, amikor nem egyetemi tanár, nem ír, vagy nem szerkeszt?
Vagy nem órára készülök, vagy e-mailezek, igen. Hát egyrészt szeretünk operába meg színházba járni, másrészt persze vannak barátnőim is, akikkel beszélgetni is szeretek, tehát ilyen átlagos női dolgok, meg háztartás, ilyesmi, meg hogy a kislányom, amire szüksége van, az széles értelemben abban segítsen. Tehát ha azt kívánja, hogy menjek vele valami programra, vagy vásárolni, akkor persze azonnal szabadítok fel erre időt. Másrészt a férjemnek is szoktam segíteni egy kicsit bizonyos szervezési, menedzselési dolgokban. Másrészt meg persze szeretjük a társaságot, csak nincs rá elég időnk, de néha talán a diplomata életből is visszamaradt ez a szokásom, hogy szeretünk összehívni sok barátot, és ilyen pártit, ilyen hideg, tálas fogadást adni, főleg az olasz barátainkat. Tehát ha jön egy olasz barátunk, akkor az összes baráti kört és az ezzel kapcsolatos ismerettségeket meghívom, és hát akkor, ha már itt szóba került, hogy van azért könnyedébb része is az életnek, tehát azért nem mindig csak munka, meg stressz, akkor persze azt is elmondom, hogy bár a komoly zene az nem így jön ide, mert a komoly zene az természetesen stresszoldó és kellemes és örömforrás. Másfajta zenét is szeretek. Kicsit ez nosztalgikus, hogy a Beatles korszak természetesen, amikor felnőttünk, és akkor ebből most hallgassuk meg, hát ha már így ma egy kicsit közvetlen vonatkozása nevemmel van a Judittal, hogy a Beatles számok közül akkor a Hey Jude-ot választottam. Oh, well, you know that it's a fool. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy amikor csinálok valami olyat, amit igazán fontosnak érzek, mondjuk az Eisenstein kötetet, akkor valóban más műsorokban is szó volt erről, beszéltem róla a Duna TV-ben, kulturális műsorában, az M1-en, egy másik műsorban, stb. Tehát, hogy felhívni a figyelmet, hogy kihasználni azt a lehetőséget, hogy a média nagyhatalmi szerepét, tehát, hogy ami a tévében elhangzik, az rögtön szélesebb körhöz jut el. Ezért fontosnak tartom, hogy jó értelemben is, ami tényleg fontos, azt arról beszélni egy olyan műsorban, persze közszolgálati adón, tehát nyilván nem egy kereskedelmiben, de egy olyanban, ami azért sokakhoz eljut, többekhez, mint akár az egyetemi katedrán mondott szavak. Másik az, hogy ez kicsit a színész munkájához hasonlít a tanári. Egyrészt hát valóban egy bizonyos rutinnal, hogy beszélni kell, elég hangosan, elég tagoltan kell beszélni, hogy követhető legyen. Azt is elmondom, hogy én bizony azt is fontosnak tartom, hogy ha már nő vagyok és tanár, és tanárnő, hogy akkor az is egy bizonyos minta, hogy az ember megjelenik a hallgatók előtt, és akkor bizony még az öltözködésnek, a stílusnak, a viselkedésnek is van szerepe, hogy úgy érzem, hogy ami hozzám illik, ami a koromhoz illik, tehát nyilván nem pont úgy öltözöm, mint a hallgatók, de ami az én koromhoz illik, azon belül legyen. A külső is, tehát az ápolt frizurától és minktől kezdve az egész öltözékig, hogy legyen egy színharmónia benne, legyen egy stílusegység benne, hogy egy bizonyos értelemben minta legyen, hogy az ember tényleg kiáll a hallgatók elé, akkor nem csak az számít, hogy mit mond, hanem az is, hogy ki az, aki odáll, az egy hiteles személyisége, és hogy valóban ad egy mintát arra, egy modellt arra, hogy mi mindennel kell törődni, többek között a megjelenéssel is.
Ez nagyon felkeltette nekem is a figyelmemet, mert akár én beültem az órára, és vártam, hogy vajon talán én most milyen színkompozícióban lép be. Igen, ez nagyon fontos szerintem is. Azt vettem észre, hogy főleg az esztétika tanszéken nagyon kevés olyan óra van, ahol ennyire összeszedetten és jegyzetelhetően van előadva valami. Tehát, hogy hogy van egy vázlatunk, azt tudjuk, hogy mit, mikor fogunk kifejteni, tehát így nagyon letisztult óramenet van.
Ez nekem törekvésem persze. Nem magától megy, tehát az igaz, hogy az embernek van rutinja, és akkor is el tudnám mondani, tehát mondjuk álmomból felébresztve, vagy kívülről is bizonyos témákat, de mindig vannak új témák is, amelyekre sokat kell készülnöm. De a lényeg az, hogy azt, hogy hogyan, azt azért végig kell nagyon gondolni. Tehát igaz, hogy észjárás kérdése is, hogy racionálisan kell felépíteni, de még azon belül is külön készülni kell erre egy módszertanilag, hogy az tényleg úgy hangozzék el, hogy követhető legyen. A vázlata is, és erre mondom, hogy másodlagosan az, hogy hallható legyen, tagolt legyen. Ez különben nagyon fárasztó is, tehát, hogy fizikailag betölteni egy nagy termet hanggal, és hogy figyelni lehessen rá olyan hangerővel. És ami még újdonság, amit mondtam, hogy mindig meg kell újulni, és mindig dolgozni kell tovább az embernek saját magán is, meg az óravázlatain is, meg a felkészültségén is. Ebből az újabb fordulat a komputer volt, nem általában, mert hogy az ember ma már azzal ír, hanem most mióta bejöttek ezek az újabb kommunikációs csatornák, hogy kurzus mailt lehet küldeni, meg a kurzus fórum, meg ilyesmi. Ez nagyon jó, de megmondom őszintén, hogy nagyon időigényes. Tehát azóta azt veszem észre, hogy a már nagyjából kész óravázlataimmal is sok időt töltök, mert ugye azt olyan formában úgy kell megszerkeszteni, ne csak magamnak legyen jegyzet, hanem a hallgatónak is használható legyen, ahhoz megint tovább kell szerkeszteni, akkor átküldöm kurzus mailbe, megint frissítem a syllabust, tehát sok idő, meg az, hogy a hallgatókkal kapcsolatot tartok, hogy levelezek velük, hogy tényleg mindenki fordulhat hozzám e-mailben, olvasmányjegyzéket kér, tanácsot kér, szakdolgozat témát kér, mindent kér, és akkor ezt mind e-mailben, ez nagyon jó, tehát praktikus dolog az e-mail, könnyebb, mintha mindenért személyesen kéne bemenni, meg telefonálni kéne, de miután hallgató is több van, időben azért végül is azt veszem észre, hogy mindig órákat töltök ezzel. De gyakorlatilag minden nap legalább 1-2 órát csak a levelezgetéssel, úgyhogy azért időigényes. A kamarazene, akkor nézzük mondjuk a zongorát. Zongorázni tanultam gyerekkoromban. Van olyan Mozart lemezem, hogy zongora versenyeket játszik más is, de én Kocsis Zoltán előadását szerettem, mondjuk így, és akkor hallgassunk egy kis zongora versenyt Kocsis Zoltánnal.
Ha valaki arra gondol, hogy esztéta, akkor leginkább egy férfi jut eszébe. Tehát, hogy milyen nőként esztétának lenni egy szinte csupa férfiből álló tanszéken. Most már ugye változott a helyzet, de azért régen főleg így volt.
Igen, hát valóban az is egyfajta nyitás volt abban az időben, amikor engem arra tanszékre hívtak, hogy ez nem merült fel, tehát se pozitívumként, se negatívumként, se az, hogy hátrány, hogy nő, se az, hogy előny, tehát ez sem merült fel, hogy előny. De valóban egyfajta nyitás volt, hogy ne csak a németes kultúrájú hagyományos filozófiai esztétikátnak a tanítására alkalmas professzorok jöhetnek oda, hanem hát más nyelven olvasók, más ágazat iránt érdeklődők, tehát így jött be egy színház, film, nem csak német, hanem angol, orosz, stb. Ez akkor is nagyon pozitív volt. Maga, amit ilyenkor szoktak kérdezni, hát, hogy őszinte legyek, a család, a háztartás, gyerek gond, az azért annyiból nem, olyan szempontból nem igazán súlyos, hogy visszahúzó erő, hogy hát azért egy kötetlen életformánk van. Tehát az, hogy voltak évek, amikor mondjuk az ember kevesebbet mozgott, de nekem ezt kellőképp ellensúlyozta az, hogy szellemileg nagyon inspiráló környezetben voltunk akkor a Római Magyar Kulturális Intézetben. Tehát ez semmi volt, nem merült fel úgy az életemben, hogy ez egy hátrány lenne. Nyilván ez annak hátrány, aki kötött munkaidőben dolgozik, messze lakik, sok időt kell tölteni a közlekedéssel, látta, hogy néhány perc alatt gyaloghoz sétálok, tehát ilyen komoly időbeli kötöttséget mondjuk nekem a gyerek sose jelentett. Tehát azt, hogy mindent megtegyek, amire szüksége van, az azt jelenti, hogy elsétáltam vele a tőlünk 5 percre lévő óvodába, vagy a tőlünk 7-8 percre lévő általános iskolába, és azután a tőlünk 7-8 percre lévő gimnáziumba, és délután érte mentem. De ez is mind 15 perc séta volt, tehát sose volt egy lehúzó tényező. Ma tényleg én is úgy látom, hogy most már vannak fiatal kolléganők az esztétika tanszéken is, és a filmtanszéken is, és a médiatanszéken is, és talán ez a helyes, hogy ne egyáltalán ne legyen ez külön szempont. Mert megmondom őszintén, hogy feminista se voltam soha, tehát azt sem szeretném, hogyha ez úgy lenne fő szempont, hogy azért kell valakit erre a pályára segíteni, vagy egy pályázathoz juttatni, vagy előbb tudományos fokozathoz juttatni, mert nő. Ez pont olyan nemi megkülönböztetés lenne, tehát szerintem az a helyes, ahogy így most van, hogy ez nem szempont, se pró, se kontra, a szakmai szempontok vannak. Az, hogy nő az ember, azért van jelentősége persze annyi, hogy talán ezt a picit osztályfőnökszerű tanári szív, tehát, hogy picit többet törődni. Tehát olyan kicsit anyáskodó, de ez egyéni is, talán személyiségi kérdés is. Tehát én mindig valahogy így fogtam fel a tanárságot attól, hogy egyetemen tanítjuk. Nyilván van, aki kicsit kevésbé közvetlen, vagy más a stílusa. Tehát talán ennyiből jó egy üdvös sokszínűség, hogy van nő is a tanárok között. Lehet, hogy ez az oldal, a személyiségi jegyeknek ez a csoportja így jobban érvényesül.
Annyi tanáromtól hallom, hogy egyre rosszabb az alapanyag. Tanárnő, mit gondol erről? Változott ez valóban így az elmúlt évtizedben?
Hát nem tudom, nagyon sok változás van, inkább már azt mondanám, hogy nem tudom követni. Másrészt, hogy olyan sok hallgató van egy-egy órán, ami sokszor csak fél év, tehát egy kurzus, és utána egy rövid vizsgával, vagy egy zárt helyével zárul, hogy inkább azt mondanám, hogy van nagyon sok hallgató, akiről nem is mernék véleményt mondani, tehát nem is tudom, hogy most tényleg annyira felkészületlen, vagy műveletlen-e, mint sokan mondják, vagy pedig én inkább a jó szándékot látom, meg a nyitottságot, tehát lehet, hogy van, amit még nem tud, de azért érdeklődőek a gyerekek, és én, nekem ugye a benyomásom azért általában jó.
Tanárnő is úgy véli, hogy az egyetemen már muszáj a hallgatónak egy olyan területet találnia, ami annyira érdekli, hogy minden egyes kis szegletét behatóan tanulmányozza.
Én ezt egy kicsit későbbre tenném. Én szerintem nem kell ezt rögtön az elején eldönteni. Ha valami értelme van ennek a két lépcsős rendszernek, akkor azért az éppen az, hogy nem szabadna azt presszionálnunk, hogy túl korán kelljen dönteni, és túl korán kelljen választani. Mert ennek a rendszernek éppen az a lényege, hogy mondjuk szabad bölcsészetet választhat valaki, akit a művészetek, a humaniórák érdekelnek, és még nem döntött el, hogy művészettörténész akar-e lenni, esztéta akar-e lenni, a filozófiát akarja majd alaposabban tanulmányozni, vagy olyan modernebb, újabb területeket, mint a média, meg a film. Én szerintem ez jó. Tehát éppen azt látja az ember, hogy ugye a kislányom volt osztálytársa, és járnak már hozzám, hát én tudom, hogy még éretlenek, még nem kialakult személyiségek, még nincs kialakult érdeklődési körük. Tulajdonképpen persze lehet mondani, hogy ez a középiskola meghosszabbítása, ez az első év, ez a BA szint, ez az alapszak, de hát miért ne? Miért ne tanulhatna egy gyerek egy kis művészettörténetet, egy kis filozófiát, egy kis esztétikát, és majd később eldönti, hogy mire akar szakosodni ezen belül. Szerintem ez jobban is illik a mai később érő generációhoz, tehát tényleg nem lehet, hogy 18 éves korában olyan eltökélt legyen, mint egyébként az én kislányom, de ő kivétel. Ő nem a szabad bölcsészetben egyébként, hanem ő történész akar lenni. Tehát történelem szakos, de azért ugye mégis bölcsész, tehát a mi értékrendünket nagyjából követi, csak nem pont azt akarja csinálni, mint filozófus, mint az apja, vagy esztéta, mint az anyja. Ő történész akar lenni. Ez a zárójel. Zárva ez volt a kivétel. De mondom, inkább azt látom, hogy még nem tudják. És akkor egy kicsit ezt is tanulnak, egy kicsit azt is. És én ezt egyenlőre hasznosnak látom. Hát erre mondom, hogy ha majd az első tapasztalataink meglesznek a BA-val, meg pláne az MA-val, meg az MA felvételivel, mert azt lehet, hogy a leendő hallgatóink azt még nem tudják, hogy most könnyű bejutni viszonylag, de az MA-ra már nehezebb lesz. Tehát, hogyha az egészről sok tapasztalatunk lesz annyi év múlva, akkor lehet, hogy másképp fogom látni. De most én inkább így látom, hogy tanulhasson mindent, és később döntsön. Megmondom őszintén, hogy a filmes tanszék értekezleten ezen vitatkozni is szoktunk, hogy én mindig ezt az álláspontot képviselem. A kollégák pedig már presszionálni akarják a hallgatókat, hogy szinte már az első percben döntsék el, hogy filmszakosok akarnak lenni. És tartok ilyen filmszak alapozót is, de én azt érzem hivatásomnak, úgyis, mint valaki, aki az esztétika tanszékről tanít a film elméletet, a filmtörténetet, hogy én pont kötni próbálom más esztétikai disziplinákhoz. Tehát én nálam azért szó esik arról, hogy egy művészettörténész mit mondott az adott problémáról, a képzőművészetben hogy épül fel a kép, nem csak a filmben. Tehát én feltételezem, hogy van olyan hallgató, aki most az esztétika iránt érdeklődik mondjuk, vagy még nem tudja, hogy művészettörténet, esztétika vagy filozófia iránt, és én annak beszélek a filmről, mint az egyik művészetről. És én nem úgy beszélek az elsős BA előadáson, hogy mindenképpen filmszakos akarj lenni. És akkor a szimfonikus zene, abban is Mozart a kedvenc, mondjuk a Jupiter szimfónia elejét hallgassuk meg, ezt a nagyon szép dinamikus felvezetést, ahogy a különböző hangszercsoportok együtt szólnak.
Érdeklődési körében mihez ragaszkodik még a zenén és a filmen kívül nagyon?
Tehát a film a, hogy mondjam, a szakmai követelmény is, tehát sok film van, amit érdekel, amit szívesen nézek meg, próbálom a különlegesebbeket is, tévén, videón, DVD-n most már rögzíteni is lehet, nem, tehát persze a mozi az igazi, de úgy értem, hogy azért elég sok minden elérhető manapság. Ezen kívül a színházat szeretem nagyon, természetesen főleg a Katona József színházba jár az ember, meg hát azért vannak más produkciók is, akkor kiemelkedőek a hangversenyek, egy-egy tavaszi fesztivál, vagy egy-egy ilyen szép koncertet sem tagadok meg magamtól, az opera bérletet mondtam. És hát ami legjobban végigkíséri az életemet, az az olvasás persze. Tehát a hagyományos szép irodalom olvasás, igen, sok könyv is van, de ezeknek nagy része szakkönyv, de úgy biztos, hogy nem múlik el nap, hogy a végén elalvás előtt ne olvassak egy könyvet. Na most, ami társas élet szempontjából fontos, az mégiscsak a színház, mert ugye az esemény, hogyha az ember elmegy a színházba, és arról beszélget a barátaival, és ezt sokszor nem csak a családdal, hanem van olyan, amit ilyen kicsit különlegesebb dolgok, amit esetleg néha a barátnői körömmel megyünk és beszéljük meg, tehát vannak ilyen nyitott, minden iránt érdeklődő barátnőim, és akkor ez egyúttal egy alkalom arra is, hogy találkozzunk. A Katona József Színház az, ahova mindig is járok, már gimnazista korom óta, és hát persze a Radnótiban, a Nemzetiben is, Örkény Színházban, hát akadnak előadások máshol is. Akkor nagy élmények például a vendégjátékok. Tehát például, ha orosz színház jön, moszkvai vagy Lenin Pétervári, azt se hagyom ki. De hát egyszer-egyszer adódik egy más vendégjáték is, mondjuk utoljára a Kolozsvári Színháznak a Ványa bácsiát láttuk, ami nagyon, nagyon érdekes volt. Tehát ahol a rendezés, az interpretáció is érdekel, nem csak maga a darab, tehát mondjuk egy Csehovot az ember 20-szor is szívesen megnéz, mindig más-más rendezésben.
Tanulságként levonható, hogy próbáljunk meg mindig sokszínűek maradni, és nagyon sok felé nyitni, és figyelni a világot. Miklét Lanitát hallották, aki Bárdos Judit tanárnővel beszélgetett.
A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.